Következő órában hallható felvétel az 1945 mindannyiunk története záró konferenciájának kerekasztal beszélgetéséről készült, amelyben arról volt szó, hogy párbeszéddel miként békíthetőek össze a II. Világháborúhoz és az 1945-ös év eseményeihez kötődő, gyakran egymásnak ellentmondó narratívák. A beszélgetés moderátora Jamriskó Tamás.
Most pedig egy kerekasztal beszélgetés fog következni a II. Világháborús családi traumák feldolgozásáról, hogy mégis hogyan lehet ezeket megtenni, milyen esetleg jó gyakorlatok vannak rá. Lecsenkov László fog majd jönni ide a színpadra, történész és családfakutató, Sipos Júlia újságíró és egyetemi oktató, illetve dr. Tóth Eszter Zsófia történész. Nagy szeretettel köszöntelek titeket! Hogyan érdemes ezekhez a traumákhoz hozzáállni, feldolgozni? Milyen technikák vannak, történészi, családfakutatói, újságírói technikát? Miket láttok, mit tapasztaltatok eddig ti?
Én ugye Tóth Eszter Zsófia történész vagyok, és mielőtt belevágnánk, én szeretnék köszönetet mondani, ugyanis amikor én elkezdtem a pályámat, most már édes tudom a 25 évet, az ő könyve, a Volkszeigene Erfahrung volt az, ugye Plátóval és Nithemberrel közösen írt könyvű, ami megadta a módszertani utat ahhoz, hogy egyáltalán hogyan lehet a családtörténetet kutatni, és már soha nem gondoltam volna, hogy személyesen is találkozni fogunk, és hogy ez fantasztikus, hogy ezen a rendezvényen így összeér ugye a kutatás módszertan, meg a jelen. Tehát, hogy ezt a könyvet ezt nagyon köszönöm, ugyanis én a disszertációmat ezt munkásnők életútjáról írtam, és akkor ez volt hát jó 20 évvel ezelőtt ez a könyv, ami nagyon segített, és akkor ez szerintem így kapcsolatú is a mi beszélgetésünkhöz, hogy miért. Ugyanis akkoriban Magyarországon ez egy nagy kérdés volt, hogy hogyan forduljunk akár a 45 történethez, ugye akár a szocialista időszakhoz, és a magyar történészek között mindig az a vita volt, hogy mit tegyünk abban az esetben, hogyha van mondjuk egy tabu téma, és hát ugye a 45 ugye az egy ilyen tabú, vagy annak a feldolgozása, és ebben a könyvben, a Volkszeigene Erfahrungban olvastam először arról, hogy az nem baj, hogyha az interjú alany, vagy ugye akár aki a család történetét elmeséli, hogy nem engedi, hogy felvegyük magnóra, amit mesél. Mert mindig az volt nálunk történészek között, hogy csak az a hiteles, amit ugye magnóra felveszünk, és arról írunk le, hogy egyszerűen csak annyit kell tenni, ugye ez volt ebben a könyvben, hogy jelezzük, hogy mi az, amit úgy mesél el, hogy tabu történetként, és csak ugye úgy, hogy nem írhatjuk le, vagy pedig jelezzük azt, hogy mi az, amit úgymond publikusan elbeszél, és hogy akár egy interjúba is beleveszi. Úgy szerintem ez egy nagyon érdekes dolog, hogy, és ezt nagyon sokszor én is éreztem az interjúk során, meg a kutatásnál, hogy az emberek szeretik ezt úgy elválasztani. Tehát, hogy ami a köztörténeti narratívának megfelel, arról szívesen beszélnek. Persze azt tudjuk, hogy ez is számos nehézsége jár, hogyha a magyar 20. századi történetet nézzük, de hogyha valamit máshogy gondolnak, akár 45-tel kapcsolatban is, hogy arról sokkal nehezebben beszélnek. Tehát, hogy nem tudom, hogy ti találkoztatok ezzel.
Én is sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Mlecsenkov Lászlónak hívnak, és én történészként és politológusként diplomáztam, és aztán azóta, mint egy 14 éve foglalkozom családfakutatással, professzionális szinten, tehát hivatásomként űzöm én ezt, és én nem a történészi, a történelmi narratíva oldaláról közelíteném meg, hanem alulról, túlélők szemszögéből, és a túlélőknek a leszármazatainak a szemszögéből, és egy nagyon egyszerű technikát szoktam mindenre javasolni, az úgynevezett okostelefon, ami annyira megszokott, hogy mindig ott van körülöttünk, és rajta van az asztalon. Akikkel én így foglalkoztam családtörténet összeállítása kapcsán, nekik is azt javasoltam, hogyha leülnek a nagyszülőkkel, a szerencsésebbek a dédszülőkkel, vagy a szülőkkel beszélgetni a múltról, akkor állítsák be hangfelvételre, és tegyék rá maguk elé, vagy az asztalra, és vegyék föl ezt, mert hogy ugye nincsen minden leírva, ami fontos, tehát hogy nincsen minden olyan szempont és minden olyan aspektus rögzítve valamilyen írott levéltári dokumentumba, ami lényeges az adott eseménynek vagy helyzetnek a leírásához. És ugye itt nem kell, hogyha családi indítatásból tesszük, akkor itt nem kell tartanunk etikai aggályoktól, tehát hogy nem szeretnénk ezt mi fölhasználni semmilyen negatív motivációval, hanem szimplán csak annak a megértését segíti elő, hogy ezek a traumák, a transzgenerációs traumáknak a folyamatát tudják pontosabban definiálni. Tehát én is még csak annyit tennék hozzá, aztán átadnám a mikrofont, hogy nem vagyok szakember, én sem tudom megítélni, de a genetikai továbbadásban én sem hiszek, hanem sokkal inkább a pszichés, a lelki staféta átadás az, amiben hiszek, és amit én személy szerint megéltem. Beszélgettünk Eszterrel, hogy különbséget kell tenni a szerencsésebb történelmi fejlődésű tőlünk nyugatira lévő országok, és a vasfüggöny által tőlük elválasztott szovjet hatalmi zónától. 1945-ben nemhogy véget értek volna a szenvedések, és az a kataklizma, amit az a véres, bűnös kataklizma, amit át kellett élniük így vagy úgy, hanem tovább fokozódott, és itt kereszt traumatizációról is lehet beszélni. Tehát ami nekem eszembe jutott például, ugye 1950-es évek elején a Rákosi korszak bizonyos polgári elemeket kitelepített Hortobágyra, az Alföldre, most a 25%-uk zsidó származású volt. Azért ez is egy olyan szempont, amit figyelembe vehetünk, és például hogy az én személyes családi múltamat meghatározza az a mezőgazdaságban lezajló erőszakos kollektivizálás, ami 1958. Tehát már bőven a II. Világháború után, és tulajdonképpen az én gyermekkoromat, az én életemet is ez nagy mértékben meghatározta. Ugye mindig eszembe jut valami, amit a magyarországi németek voltak azok, akik a kollektív bűnösségnek a bélyegét mint egy magukra lették, vagy hát rájuk lett sütve. Sok olyan családot találkoztam, hogy 1940-es években erőszakosan belettek az SS-be sorozva, végigharcolták a II. Világháborút, majd ezt követően hadifogolytáborba kerültek, mindez idő alatt a családjukat kitelepítették Németországba, majd amikor megérkeztek a többi hadifogolyjal együtt Magyarországra, akkor őket külön félre szortírozták, és a belügy akkori megfelelő alakulatai, az ÁVÓ emberei ki is jelentették, hogy velük nem kell elszámolniuk. Ezt követően ők internálva lettek, ugye tudjuk jól, hogy Kiskörén víztározó is található a Tiszán, na most annak a földmunkáit ők végezték kézi szerszámokkal. Ezt követően, hogy 1950-es évek közepén tudtak újra egyesülni ezek a családok Németországban. Tehát itt több olyan tragikus esemény is egymásra torlódott, amiből egy is bőven elég egy adott családban, és ugye ezt többet föl dolgozni és többet föl eleveníteni, hát ez aztán a feladat.
Köszönöm szépen. Sipos Júliának hívnak, és az identitásom az mind a mai napig rádiós szerkesztő, mert hiszen évtizedekig dolgoztam ebben a professzióban. Ugyanakkor meg most már nagyon hosszú ideje a felsőoktatásban próbálom mindazt a tapasztalatot átadni, és pontosan azt a műfajt bemutatni a mai egyetemistáknak, ami professzionális szinten, de nagyon komolyan segít a traumák feldolgozásában. Egyrészt társadalmilag segít, másrészt az egyéneknek, adott esetben a műsorkészítőnek vagy az interjúalanynak. Feloldván ezt a rejtét, én még rádiós koromban, tehát a Magyar Rádió munkatársaként kerültem Berlinbe a Pre-Európa Média Fesztiválra, mint zsűritag. 1987-ben alapították Amsterdamban, és aztán évtizedekig Berlinben az RBB, a Rádió Berlin Brandenburg székházában zajlik minden októberben ez a médiafesztivál, ahol a megkötés a műveknél az, hogy elhangzott műve lehet pályázni, és nem kereskedelmi médiumok, tehát csak valódi közszolgálati, illetve civil rádiók, illetve televíziók, most már új média is jelentkezhet. És meglepődve vettem észre, hogy abban a kategóriában, ahol én minden évben, most már azóta is ott ülök, most már civilként, nem rádiósként, a rádió dokumentum kategória, hogy milyen sok mű szerepel, és hogy ezeknek az alkotói nagyrészt fiatalok. Annak külön társadalomtörténeti és médiatörténeti oka van, hogy ez most Magyarországon ez a kategória miért nem létezik, miközben egyébként az úgynevezett posztkommunista, posztszocialista országok mindegyikében nagyon népszerű a rádiódokumentum műfaj. A hallgatóim most kezdik felfedezni a podcast világot, ennek is külön története van, hogy nálunk egy kicsit megkésve és máshogyan indultak el a podcastok, de Ezekben a művekben, nagyjából Berlinben nyilván van preszelekció. Mire oda kerül a Prix Európára, akkor olyan 35-37 műsort tudunk végighallgatni egy hét alatt. És ezeknek a műsoroknak, a rádió dokumentum műfajnak a sajátossága, hogy nagy része családi történet, tehát a legszemélyesebb történet, mindig civil szemszöggel, az egyén alul nézetéből jelennek meg a történelmi események, és persze a történelmi traumák. Majd fogok példákat is mondani, hogy miket tartottam én nagyon érdekesnek, de majd átadom a mikrofont Eszternek. Ugyanakkor, amit most csinálok, hogy én hazahozom minden évben, most már Potsdamból ezeket a műsorokat, és a hallgatóknak, Jamriskó Tamás tudja, megmutatom, akik meglepődve fogadják az a címe a kurzusnak, hogy Storytelling, a történetmesélés ereje, és a képkultúra generációja az először azt mondja, hogy ő nem tudja elképzelni, hogy ő fél órán keresztül végighallgasson egy műsort, úgyhogy nincsenek képek hozzá. És a kurzus végére eljutunk odáig, hogy akár egy, mondjuk az Axel Reiter által készített Kivásároltak című majdnem egy órás műsort is végig feszült figyelemmel hallgatják, és a kurzus teljesítése, hogy egy saját történetet kell ugye framing, bekeretezni, tehát mindenkitől azt várom, ugye a Covid miatt sajnos nem tudtuk ezt megvalósítani a gyakorlatban, de előtte készültek műsorok, nyilván nem professzionálisak, mert hiszen nem professzionális eszközökkel, hanem igen, mobiltelefonnal és egy egyetem által rendelkezésre álló stúdióban készülhetnek, de eljutnak odáig a hallgatók, hogy megérzik azt az erőt, ami a hangban ott rejlik, és az őszinte narratívákban ott rejlik, és amik általában a családból jönnek, és történelmi traumák, úgyhogy én azt szoktam sikernek érezni, hogy ha mondjuk a Magyar Rádióban nem is ér ez a műfaj, de ha már európai polgároknak tartjuk magunkat, akkor én legalább a különböző európai történeteket be tudom mutatni a hallgatóknak, hogy egy kicsit nagyobb legyen a látószög, hogy hol is élünk, és milyen traumák léteznek, nem csak a magyar történelemben, hanem egyáltalán az európai országokban. Egyébként a szálak úgy is összeérnek, hogy annak idején rádiósként még Eszterrel volt alkalmam műsorokat készíteni.
Igen, szerintem érdemes egy gondolat erejéig ahhoz is visszatérnünk, hogy ez a 45-ös pályázat sikeres volt. Tehát, hogy azért megdöbbentő, hogy mekkora ereje van ennek, és hogy tényleg, hogy hát pont amit mondtál, Júli, hogy tehát a saját történeteiket elmesélni, és hogy a fiatal generációknál is, és ami különösen megdöbbentő volt, hogy ugye online volt a díjátadó, és tényleg ott sírtak. Tehát, hogy ezek az érzelmek az, hogy ő a saját nagyszüleinek, a dédszüleinek a történetét elmesélheti, és ugye erre van egy befogadó történészi, családfakutatói közeg, ez óriási élmény volt a számukra. Egy picit még kapcsolódva ugye Lászlóhoz is, hát ugye a magyar múltfeldolgozásnak tényleg az a neuralgikus pontja, hogy az én nagyszülői generációm, tehát én ugye 75-ös vagyok, nagyon sok mindent nem mesélhettek el. Tehát, hogy hazajöttek a hadifogságból, és hogy voltak történetek, amikről hallgattak. És ez nálunk úgy volt, hogy én is saját történetet is mondjak, hogy nem a nagypapám volt, hanem a anyukámnak a keresztapja, aki megjárta a Donkanyart, hazajött a hadifogságból, nagyon szerettük, tehát egy ilyen igazi nagypapa volt, de hogy volt egy-két furcsa szokása, amit nem értettem gyerekként, tehát hogy bizonyos ételeket nem evett meg, csak deszkán aludt. És akkor ugye eljött a rendszerváltás, és akkor egyszer sírva jött el hozzánk, és ugye egy erős férfi emberről van szó. Én kamasz voltam, és nagyon megijedtem, hogy mégis mi történt ugye a papával, és mondta, hogy hát nem kell félni, de hogy most eljött az idő, és hogy elmeséli, hogy mi történt vele, és tényleg, tehát órákon át, néha sírva, néha nevetve a hadifogságot is, és mindent elmondott, és akkor összeállt ez a történet, és részben egyébként emiatt is lettem történész, és utána az ő iratait is kikutattam. Ebben talán az, ami fontos vagy érdekes lehet, hogy nekünk annyiból szerencsénk volt, hogy ő ezt megérte. Sok esetben, hogyha ugye nem érték meg a felmenők már azt, hogy szabadon elmesélhették, ezek a traumák, ezek ott vannak a családban, meg a családi emlékezetben, és hogy ez tényleg generációról generációra megy tovább. És még egy, amit itt még az elején szeretnék mondani, hogy ami szerintem a magyar múltfeldolgozásban szintén nehéz, mondjuk szemben a némettel, mert ott azért tényleg a tettesi oldalt is megismerhetjük, több olyan könyv van, ami a tettesekről szól. Nem az áldozati narratívákat halljuk, hanem a tettest, tehát, hogy ugye mondjuk azt a magyar csendőrt, aki a bevagonírozta a zsidókat akár, tehát, hogy ilyen történetek nincsenek elbeszélve. Gyakorlatilag kettő olyan dokumentumfilmről tudok, de nyugodtan, vagy egészítsetek ki, ha van még több. Az egyik az ugye a Recskről szóló film, amiben megszólalnak az egykori őrök, és az egyik az ugye egy együttérző narratívát mond el, a másik pedig hát egy ilyen tényleg nagyon kemény tettesi narratívát, hogy ő azért volt kegyetlen a foglyokkal, mert hogy katona volt. És a másik pedig ugye Almási Tamásnak az Ítéletlenül című filmje, amelyben ugye a kistarcsai internáló táborban újra találkozik Piroska parancsnok, aki őrizte az internáltakat az egykori áldozattal. És ez egy nagyon megrázó film. De hogy aztán utána nem történt ilyen, nem volt ilyen. Amikor mi egyetemisták voltunk, hozzánk például bejött ugye Farkas Vladimir, aki a hírhet AVH-s volt. Ő volt az egyetlen, aki bejött, mármint egy szemináriumra, és ott beszélt arról, hogy ő hogyan látta, de ő kivétel volt azért, mert ő meg is írta a könyvben a történetét. De hogy különben inkább csak tehát a hallgatás van a tettesi oldalról, és ha belegondolunk, hogy a tettesek leszármazottjai ezt a hallgatást viszik tovább, és megint azt mondom, hogy lehet, hogy a második vagy a harmadik generációban is, és lehet, hogy aki a harmadik generációban van egy ilyen tettesi családban, hogy nem tudja, hogy mi a baj a családtörténettel, hogy mi van elhallgatva ebben a családtörténetben.
Igen, én is szeretnék ehhez itt csatlakozni, hogy a második világháború, illetve az azt követő éveknek a traumái azért is nem nyertek feldolgozást az adott időben, mert féltek elmondani, rettegtek a következményeitől, attól, hogy ha kikotyogják mondjuk adott esetben az iskolában a gyerekek, akkor ők ezt megszenvedhetik újból és újból. Visszatérve egyébként én nagyon szeretném megköszönni Ottlik Domonkosnak, a Közös Halmaz Alapítvány vezetőjének is, hogy fölkeresett engem, illetve fölhívott engem, mert amint elmondta, hogy milyennek a pályázatnak a célja, hát szinte madarat lehetett volna velem fogadni, mert nagyon is érzem ennek a súlyát és a jelentőségét, és nem elsősorban a nagy kollektív narratíva kialakulása miatt, hanem az adott család, illetve az adott személy sorsának a megváltása miatt. Most ennek ugye van egy teológiai, de én nem teológiai értelemben használnám. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy az elhallgatásnak a kultúrája alakult ki a szocialista blokkon belül is, különböző félelmek miatt, és mégis ugye az unokák, mint ahogyan ez a holokauszt túlélők esetében is látható, ugyanígy a kommunizmus áldozatainak az unokáiban is tetten érhető ennek a következménye, és szintén ugye csatlakoznék a professzorasszonyhoz is, illetve Eszterhez is, hogy arra felismerésre jutottam, hogy nem véletlenül lettem történész. Hogy ennek egész egyszerűen így kellett lennie, mert hogy ezáltal én magam utána tudtam járni, és föl tudtam tárni a hátterét levéltári értelemben is, és amint rendelkezésre álltak az adatok, és ezt mondjuk az édesapám számára tudtam közvetíteni, megnyílt. És az ő a saját emlékeit is előadta, és azért is fontos, hogy itt a személy, az egyént helyezném a középpontba, mert hogy ezáltal, hogyha feldolgozzuk, megismerjük a traumát, lehetőséget kapunk a feldolgozásra, és hogyha nem spóroljuk meg azt a félelmet, azt a haragot és azt a dühöt, amit érezhetünk a trauma feldolgozása során, mert hogy ez elkerülhetetlen, akkor a végén egyfajta poszttraumás kiteljesedés felé indulhatunk el, ezáltal megválthatjuk a következő generációknak a mentális egészségét, és egy új hagyományt tudunk kialakítani, és az az új hagyomány, hogyha itt családonként, egyénenként kialakul, ez össze tud állni, majd hát reményeink szerint egyszer csak, és hogy ezáltal ugye, ha megértem azt, hogy az én édesapám miért viselkedett úgy velem, ahogy, meg a családommal, akkor ugye a megbocsátásnak és a kiengesztelődésnek egyfajta kultúrája alakulhat ki, most ugye nem, mint történész, tehát ezek nem történészi kategóriák, de mégis valahol én úgy érzem, hogy ennek ez az értelme.
Ez nagyon fontos. Én úgy érzem, hogy ti mind a ketten belülről és családi élményekkel telítve választottatok professziót. Én is a saját professziómat, és én itt azt képviselem, hogy hogyan lehetne ezeket az egyéni családi trauma feldolgozásokat közösségivé, társadalmivá tenni, magyarul megjeleníteni a médiában. Ugye mindannyian, tehát most tényleg azt tudom mondani, hogy ennek a korszaknak a nyelve a média. Minél szélesebb rétegekhez jut el, minél nagyobb a hallgatottsága, a nézettsége, az elérése, az access, ezeknek a traumáknak, ugye anonim alkoholisták együtt ülnek. Tehát minél több embernek, egy családon belül is nagyon fontos lehet, ha a nagypapa sírva elmeséli. De én, mint rádiós identitású ember, amellett érvelnék, hogy nem véletlen, hogy Európa minden országában iszonyatosan népszerű a rádiódokumentum, ugyanis ezek a traumák, ezek a közösséggé válnak, több millióan hallgatják a történeteket, és ha ezeket a nézőpontokat magáévá teszik, és ugye ennek a műfajnak, a rádiódokumentumnak egy nagyon különleges hatása van. Nevezetesen az, hogy igen, magam is tudom, hogy a képkultúra világát éljük, hiszen már egy 3 éves gyerek emotikonokból egy egész történetet tud nekünk tableten leírni, de azt gondoljunk bele, hogy a Vox Humana mit jelent. Amikor csak hangot hallunk, akkor a belső screen ugye megjelenik mindaz a érzelem, amit a szerkesztők számunkra a hangok segítségével átadnak. Ezek a vallomások megjelennek szakadozottan, töredezetten, ugyanúgy adott esetben sírva vagy nagy csöndekkel, de ott a professzionális szerkesztő, aki megfelelő dokumentumokkal alátámasztva, megfelelő akár akusztikai elemekkel, zenével a fő narratívát megszerkeszti, hiszen kisebb narratívákból állhat egy ilyen dokumentumműsor, és akkor egyszer csak mit hallok? Azt hallom például egy ilyen műsorban, lengyel kolléganő készítette pár évvel ezelőtt, élt az a 90 éves, talán Samuel Willenberg úr, aki Izraelbe menekült a szintén holokauszt túlélő feleségével, a koncentrációs táborból, ahol egy lázadás alatt 300-an talán el tudtak menekülni, Treblinkából, talán 2 éve halt meg, akkor utána 96 éves lehetett, és ez az úr ugye elhatározza, hogy ő többet Németországban nem teszi be a lábát, talán érthető okokból ellenérzései voltak, ám de mit hoz a sors? A lánya építész lett, és ő nyerte el azt a pályázatot, ami Németországban az első izraeli nagykövetség épületére szólt. És meghívták természetesen a tervezőt, és akkor a család, az édesanyja és az édesapja, akik kijelentették, hogy ők nem, 2002-ben mégis úgy döntöttek, hogy elmennek erre a megnyitóra, az izraeli követség megnyitására. De ugyanígy megdöbbentő történet az a bíró, aki elmondja, hogy német ez lengyel műsor volt, a másik, amiről beszélek, német műsor volt, hogy egy német bíró azzal szembesült, hogy ez tényleg abszurd a dolog, jogilag is, történetileg is, emberileg is, akárhonnan nézem, hogy gettó nyugdíjasok nem kapnak azokra az évekre nyugdíjat, amelyet a táborban fogolyként töltöttek, mert valami olyan kérdőívet kellett kitölteni, amiből az derült ki, hogy hát a rubrikákból, hogy hát amíg ő ott fogoly volt neki azokra az évekre, hiába ugye ő dolgozott ott fogolyként, de nem jár a nyugdíj. Most ez a bíró úr iszonyatos küzdelmek által, de kiharcolta, mert ez úgy érezte, hogy ez tényleg nonsens, de nem volt egyszerű. Most erről is született dokumentumműsor, és elmondja a bíró, hogy milyen jogi kavalkádon kellett keresztül mennie, nem gondolnánk. Megdöbbentő volt. De említettem, hát ez már ugye NDK-NSK szituáció, amikor a legfiatalabb politikai fogoly volt a Stasi fogja Axel Reiter, 17 évesen börtönözték be, aki ezzel a bizonyos itt tabuként kezelt és senki által nem tudott lehetőséggel, nevezetesen NSK-ból egy egyházi szervezet segítségével politikai foglyokat kivásároltak NDK-ból, ő így jutott át az akkori Nyugat-Németországba, és ő a saját történetét dolgozta fel. Egyszerűen saját maga is ezt a traumát tulajdonképpen műsorrá formálta, de hát nagyon sokan ebből a műsorból értesültünk, hogy hogy is volt ez, hogy srófolták fel az árakat, amikor már kellett nagyon a valuta az NDK-ban. De ugyanígy a francia műsor, ami arról szól, hogy tábori testvériség, hogy 3 nő beszél a műsorban, akik... Hát ez is egy új információ volt számomra, hogy Brandben, ez délnyugat Franciaország, 1942-től 44-ig működött egy koncentrációs tábor, ahova nőket vittek, zsidók, kommunisták, aktivisták, prostituáltak, és ez a 3 barátnő, akik ott ismerkedtek össze, ők mondják el ebben a műsorban, jobban mondva csak 2, mert az egyikük nem volt jelen, hogy ők azóta hogy tartják a kapcsolatot, hogy élték át ezt az egészet, és mit jelent nekik ez a műsor címe az, hogy tábori testvériség. Tehát, hogy olyan témákkal találkozik az ember ezekben a műsorokban, amelyek talán így elérve a nagy közönséghez, a személyes trauma feloldáson kívül a társadalmi trauma feldolgozásában is segíthetnek. Úgyhogy csak azért érvelek itt a történészek mellett, mint egyszerű rádiós, amellett, hogy felületet kell adni ezeknek a műsoroknak, és ezzel élnek is, úgyhogy most október 10-én most valóban Potsdamban megint meg tudják rendezni a személyes találkozót, úgyhogy nagyon várom, hogy a hallgatóknak én mit tudok ebből átadni.
Egyrészt kapcsolódnék hozzád, hogy megemlítetted a anonim alkoholistákat, és ez szerintem a múltfeldolgozás szempontjából is egy nagyon találó hasonlat volt, hogy tényleg milyen hasznos lenne akár ilyen jellegű önsegítő csoportot is, hogy legyenek ilyenek. Másrészt pedig, hogy a kádárkorszak kutatásával kapcsolatban is vannak tabuk. Az egyik ilyen tabu az ugye az, hogy ezek az emberek, akik hazajöttek a hadifogságból, a gulágról, a kitelepítésből, amit ugye Laci, te mondtál, hogy utána nem beszélhettek róla, sőt ugye alá kellett írniuk egy nyilatkozatot, hogy ők erről nem beszélnek, és hát nagyon sokan alkoholisták lettek, tehát nem véletlenül volt akkoriban Magyarország 1 millió alkoholista országa, és ugye akik meg ugye velük éltek, a feleségek meg sokszor gyógyszerfüggőek. És ugye ez egy család minta, hogy mi az, amit látott otthon valaki, azt, hogy az apa iszik, az anya meg ideges azért, hogy az apa iszik, és akkor bekapkodja a tablettákat, és kicsit jobban van. Tehát, hogy akár ebből a szempontból is érdemes lenne rátekinteni erre az időszakra. A másik, amit még egy picit megint témába hoznék, ugye ezek a tabu kérdések. Amikor én a disszertációmat írtam, én egy munkásnő brigádról írtam ezt a disszertációt, és az érdekelt, hogy őket a Kádár korszakban egy nagyon magas állami kitüntetéssel kitüntették. Ez egy szocialista munkabrigád volt, és hogy megváltoztatta-e ez az ő életüket. És ugye, ahogy Virling asszony is mondta, hogy nagyon fontos az időtényező egy ilyen kutatásnál, de ez a családi beszélgetésekre is igaz, ugyanis én 5 évig interjúztam velük erről. Végülis aztán ugye az egész életükről is, meg hogy mit jelentett számukra ez a kitüntetés, hogy megváltoztatta-e őket az életüket, és ugye az szerencse volt, de ez ugye a családfakutatásnál is igaz, hogy voltak írásos levéltári források erről a gyárról, mert ez egy harisnya gyár volt, ahol ők harisnyát gyártottak, ugye ezt te tudod is. És amiről nagyon nem akartak az interjú szituációban beszélni, mert féltek, az a párttagságuk volt. És hiába azt többféle módon is körbetáncoltam ugye a kérdésekben, és nem beszéltek róla, és hát akkor volt az, hogy vittem nekik a pártiratokból, ami megvolt a gyárban, és ahol ugye ott van, hogy ők tényleg pártagok voltak, és ez kicsit végül is nem is volt könnyű itt szembesíteni ugye őket, a múltjuk egy olyan darabjával, amiről szerettek volna elfeledkezni, de aztán ugye az írásos dokumentumok hatására meg elkezdtek beszélni. És hogy ez azért, hogy talán a családfakutatás szempontjából tényleg, hogyha van írásos dokumentum, akkor ugye arról is könnyű, vagy könnyebb beszélni, mint hogyha nincsen semmi ilyesmi.
Igen, pontosan így van. Nem tudom, hogyha megengednek nekem ilyen szubjektív 5 percet. Ugye azt a vezeték nevemből talán lehet érzékelni, hogy nem a Vereckei hágón, tehát közelítették meg az őseim a Kárpát-medencét. Az én nagyapám bolgár kertész volt. Tehát azt lehet tudni, hogy ilyen a II. Világháború előtt 8-10 ezer bolgár kertész élt Budapesten, illetve vonzás körzetében. Köztük az én nagyapám is. És amikor ugye 1958-ban vagy 57-ben a földek 90%-a magánkézben volt még Magyarországon, és 10%-a lett államosítva, addig például az ős hazájában, Bulgáriában ez pont fordítva történt, már 90%-a állami kézen volt, és 10% volt csak egy elenyésző hányad magánkézben, és bizony a rokonok egymásra leveleztek, és hát ugye a bulgáriai közhangulatot ezt fölpaprikázta, tehát hogy nagy elégedetlenséget szított, és ez ugye nagyon nagy jelentősége volt ennek abban, hogy aztán a bolgár állam föllépett a magyar állam felé, hogy már pedig lenne a hazai bolgár kertészeket hát valahogy terejék be, tiészek be, tehát ilyen kollektív mezőgazdasági formációkba. Ennek volt egy olyan előzménye, amit végül is szinte én tártam föl, és ha minden igaz, akkor könyvformájában ez jövőre remélhetőleg megjelenik. Ez egy koncepciós per, ami a magyarországi bolgárkertészek ellen irányult. Az én nagyapámnak a sorsát, akit nem ismerhettem meg, mert 7 éves volt édesapám, amikor holtan találta. Ennek az volt az előzménye, hogy egy stróman körbejárt a bolgárkertészek között, és elhitette velük, hogy a forint tönkre fog menni. Könnyen elhitték, mert ugye a pengő a hiperinfláció révén nem sokkal az megelőzően szintén ezt a szerepet eljátszotta, és át kellett élniük azt, hogy a megtakarításaik szinte elillantak. Ezért ettől az embertől aranyat, aranyékszert és egyéb aranyórát, ilyesmiket vásároltak. Na most ezekkor állami monopólium volt, és törvény tiltotta. Nem sokkal azt követően, hogy ez megtörtént, hirtelen egy Pobjeda, tehát egy a hatóságok által előszeretettel használt szovjet gépjármű jelent meg a ház előtt, és házkutatást folytattak. Ennek a nyomait megtaláltam egy periratban, ami majdnem 100 bolgárkertészt érintett. Ezt követően, ugye ezt föl tudták használni, az koncepciós perek természeténél fogva, hogy lám-lám a bolgárkertészek mennyire nem tisztelik a népgazdaság jogrendjét, és ennek megfelelően megérettek arra, hogy felelősségre vonják őket, és hát ugye ez sok esetben ugye egyéni családi tragédiákhoz vezetett. És ugye ez innentől azért jön ugye az a folyamat beindul, a hallgatás, ugyanakkor emiatt a trauma által előidézett nehézségekből fakadó agresszió, vagy düh, ez valamilyen formában akkor is megjelenik, hogyha titkolják, és amit az Eszter mondott, ez alkoholizmushoz vezetett, családon belüli erőszakhoz vezetett, vagy például az egyik, csak ezt az esetet mondanám el, és ez számtalan magyar családban megtörtént, ugye a szexuális erőszak a férj szeme láttára, majd ezt követően ez a házaspáron belüli kapcsolatot felrobbantotta, egymás ellen fordultak, alkoholizmushoz vezetett, és aztán tényleg az unoka, aki velem nagyjából egyidős, az unoka volt az, aki megértette a benne zajló lelki folyamatokat, és ezután tudott ezzel valamit kezdeni, de nem azért, mert hogy őt beavatták volna ezekbe a titkokba, illetve még egy történet, ami szintén a zsidósággal kapcsolatos. Lehet, hogy ebből kifolyólag, mert egy trauma által így érintve vagyok a zsidókul, a zsidó hagyományok elég erősen érdekelnek, és egyszer így elmentem a Óbudán az ottani Micve klubba, egy könyvbemutatóra. Egy olyan hölgy tartotta a könyvbemutatót, aki a saját költségén adatta ki azt a könyvet, ami a családjának a múltját feldolgozta. A szülei holokauszt túlélők voltak, de nemhogy a holokausztról nem hallott tőlük semmit, hanem a zsidó örökségéről sem. És ezt nagyon sok zsidó származású megbízomnál érzékeltem, hogy alapjaiban megtagadták a zsidósághoz való tartozásokat is, és elhallgatták. És ugye, hogy ő tárta fel azt, hogy amint túlélte az édesapja a holokausztot, csak ő jött vissza a családból, és egy Vasmegyei faluba hazaérkezett, az ott élők bűntudatok által motivált, perverz, érthetetlen reakcióként megverték, haragudtak rá, hogy visszajött, és ezáltal emlékeztette őket a általuk elkövetett bűnökre. Majd ezt utána a kifosztott házban nagy nehezen újra kezdte az életét, és át kellett élnie azt, hogy államosították az üzletet. Először ugye, mint alkalmazott, dolgozhatott benne, majd megtűrték, hogy hátul a raktárban aludhasson, majd onnan is kiűzték őt. Tehát, hogy azért mondom, hogy én úgy érzem, hogy a mi generációnk és az én gyerekeim, két kamasz gyermekem van, ő bennük van minden reménységem, hogy ezen a téren tényleg megtesznek minden tőlük telhetőt, akár rádiós formában, akár online formában, és egyrészt összegyűjtik az információkat, mint ebben a pályázatban, formába öntik, és ezáltal nem csak a családjuk számára adnak példát és egy megfelelő formát ennek, hanem a közösségünk, a társadalmunk számára is.
Nagyon fontos volt, amit mondtál, mert éppen ez a lényeg, hogy ha én úgy érzem, hogy a rendszerváltás után elindult a családokban ez a megszólalás, de itt akkor egy szintet kell lépnünk. Van néhány olyan középiskola, ahol már a történelem tanár feladatul adja, hogy készítsen a nagymamával vagy a nagypapával egy kis interjút a tanuló. Talán ez az első lépés, de a egyetemi szint akkor az a második lépés, ahol van mód, olyan a médiaoktatás, hogy van mód és igény arra, hogy készítsenek a hallgatók ilyen kisebb narratívákat szerkesztett formában, és aztán az volna a következő lépés, hogy amit ezzel a fura szóval, de mégiscsak így van, hogy emlékezett politika, hogyha ez egy olyan szintre jutna, hogy most állami médiának hívjuk, de hát én szeretem azt a szót használni, hogy közmédia, mert látom, hogy másutt ez valóban az, hogyha ott megjelenne, az nagyon fontos lenne. Eszter, utaltál rá, hogy többször visszamenni és beszélgetni a megkérdezettekkel. Hát bizony ez a rádió dokumentum műsoroknál is így van, tehát az egyik oka, hogy ez miért is tűnt el így finoman a rádiónkból, az, hogy ez nagyon időigényes műfaj. Ha csak egyetlen példát mondok, hogy az a, akkor 23 éves fiatalember Martin Johnson, aki megtudta valahogy, hogy a Norvégia gazdagsága abból az olajkincsből, ugye, amiről tudunk, hogy a tenger mélyén 300 méterre található, hát hogy a svéd búvárok, könnyű búvárok fektették le a csöveket, és százával haltak, 70-es évek, 72-73, és amikor ez tabu téma volt, ugye ezek a dolgok tabu témák. Ugyanúgy Norvégiában tabu volt, Svédországban tabu volt, de ő fiatal rádiósként szeretett volna ennek utána menni, végre talált egy nagy nehezen egy túlélőt, de az is azt mondta, hogy addig szóba nem áll vele, amíg ő el nem végez egy búvártanfolyamot, mert úgyse fogja megérteni, csak akkor, hogyha legalább azt végig csinálja. Elment Martin Johnson, elvégezte a búvártanfolyamot, egy év múlva visszament, és akkor született belőle egy fantasztikus és döbbenetes dokumentumműsor, most ma mutattam éppen a hallgatóknak. Tehát egyrészt időigényes, költségigényes műfaj. Utazni kell, elmenni esetleg vidékre, ide, oda, amoda. A rádiók nem biztos, hogy nagyon örülnek, hogyha mondjuk finanszírozni kell, bár sok a független producer, aki elszánt és ezt csinálja. És a másik, hogy bizony ezek közül a műsorok közül nagyon sok konfliktusokkal jár adott esetben. Annak idején a Magyar Rádióban volt egy nagyon komoly dokumentum műhely, még a rendszerváltás előtt, érdekes módon. Az volt a címe, hogy 20-as stúdió, Hegy Imre, Kovalik Márta elhunytak már mind a ketten, ők vitték ezt napi konfliktusokkal, összeütközésekkel, pártvezetőkkel és mindenkivel, akivel lehetett, de valamiféle műsorok mégis születtek, nagyon erős műsorok, amelyek ma történészek számára olyan hihetetlen módon beszélnek a szocializmusról és arról a korszakról, hogy abszolút kutatandóak ezek a műsorok, csak úgy, hogy ajánlanám nektek. És aztán a rendszerváltás után, amikor ugye médiaháborúk ideje jött el, mindenki rá akart telepedni, akkor már nem csak egy párt akart rátelepedni, akkor több párt akart rátelepedni, és hát igazából volt egy olyan menedzsment, aki nagyon sok konfliktust felvállalt, de ezt a szembesítő műfajt, ami a dokumentum műfaj, ezzel már nem akartak örökös csatákat vívni, és szépen úgy kivezetődött akkoriban a műsor struktúrából. Tulajdonképpen csak még én a magam részét lezárnám azzal a történettel, ami nekem borzasztóan tanulságos volt. Francia műsor. A tabu határán lebeg. Készül róla műsor, mert a szereplők elmondják a történeteket, de nem merték névvel. Palesztin az a címe a műsornak, hogy csendtörők. Hát ugye miért? Mert ők törték meg ezt a csendet, akik hajlandóak voltak erről beszélni. Izraeli katonák palesztin megszállt területeken, fiatal emberekről van szó, akik elmondják, hogy a parancsnokuk hogyan várta el tőlük, hogy a kavicsot odadobó kisgyereket zárják be a WC-be egész napra és egyebek. És akkor elmondják ezek a fiatal izraeli katonák, hogy és akkor eljött a pillanat, amikor nekem eszembe jutott, hogy mennyivel vagyunk akkor mi másabbak, mint amit a nagyszüleinkkel csináltak, amiket meséltek a nagyszüleink, hogy velük mik történtek. Elindult a dehumanizálásunk. Mi nem akarjuk ugyanezt csinálni. Értitek a dolog megdöbbentő voltát? És akkor azt mondom, hogy egy ilyen műsor sokkal többet tesz a humanizmusért és azokért az értékekért, amiben mi hiszünk, mint mondjuk néhány szociológiai könyv. Nem mondtam történészkönyvet, szociológiai könyv. És köszönöm szépen, hogy elmondhattam ezeket a tapasztalatokat.
Még egy nagyon pici idő van, akkor egy dologban gyorsan csatlakoznék, hogy amit mondtál, ez elvégezte a búvártanfolyamon, hogy aki ugye interjúzni szeretne, hogy nem érdemes feladni. Tehát, hogyha elsőre az interjú alany azt mondja, hogy nem, az egyáltalán nem biztos, hogy ténylegesen nemet jelent. És nekem volt egy kábítószer történeti kutatásom a 80-as évekre vonatkozóan, és ott volt egy ifjúságvédelmi rendőr, akit nagyon szerettem volna megszólaltatni. Megkerestem, elsőre nemet mondott, és utána egy évvel később is megkerestem, és ma se értem, hogy mi történt, mert szerencsére nem küldött el búvártanfolyamra, de valami történt, mert egy év múlva igent mondott, és aztán ebből egy nagyon szép történet kerekedett ki, ugyanis az ifjúságvédelmi rendőr találkozott azzal, akit akkor droghasználatért elítélt, és úgy, hogy ugye én voltam köztük a katalizátor, és akkor így hárman le tudtunk ülni beszélgetni, és akkor fel tudták ők egymás között azt oldani, ami konfliktusuk nekik a 80-as években egymással volt.
Én is akkor elmondanám az árszómat. Búvártanfolyamról jutott eszembe, hogy mindannyiunknak el kell végezni a magunk búvártanfolyamát. Mindannyiunknak meg kell tanulni egyénileg a múltunk feltárásának a metodikáját egyrészt, másrészt ez jutott eszembe, és hogy még ha nem is leszünk újságírók, vagy nem leszünk történészek, de akkor is jó, hogyha minden családnak van egy házi történésze, házi levéltárosa, aki egyrészt rögzíti, összegyűjti, megbecsülve rendezi ezeket a különböző forrásokat. Egyrészt, másrészt meg azért én nagyon örülök annak, hogy ellentétben például a rendszerváltás előtti időszakban, vagy a Zuckerberg galaxis előtti időszakban, amikor azért a médiumokhoz való hozzáférés az nagyon nehéz volt, és sokkal szűkebb közösség számára volt elérhető. Most azért az online dimenzióban, azért most nem mondok platformokat, de tudjuk, mire gondolok, sokkal könnyebb ezeket a tartalmakat közkincsé tenni, és pillanatok alatt igen nagy csoportot lehet vele megfogni. És végezetül annyi, hogy egyébként én beszéltem egy olyan úriemberrel, aki 56-os magyar volt, ugye itt 200 ezer magyar hát tántorgott ki nyugatra a szebb élet reményében, köztük ő, és ő volt az egyik irányítója ezeknek a csöveknek a lefektetésében, és azért ez is az egyik célcsoport. Én foglalkozom magyar gyökerekkel rendelkező angol száz területen élőkkel is, de ott is van mit feldolgozni. Köszönöm szépen.
Dr. Tóth Eszter, Sipos Júlia és Mecsenko László, köszönjük szépen, hogy itt voltatok és beszélgetetek erről.
Elhangzott az 1945 mindannyiunk története záró konferenciájának kerekasztal beszélgetése. A felvétel 2021-ben a Budapesti Goethe Intézetben készült.